Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága jó mennyei édesatyánk, mi most az Úr Jézus Krisztusnak a szent nevében jövünk eléd. Az ő drága véréért kérünk téged, hogy légy itt velünk a te szent lelkeddel. És áld meg ezt a néhány percet, amit együtt vagyunk a te színed előtt. Mi rád szeretnénk figyelni, és attól, hogy valóban a te akaratodat, a te szeretetedet tudjuk fogadni, és hogy a te akaratod érvényesülhessen a mi életünkben. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt a települést, ahol vagyunk. Áld meg ezt a gyülekezetet, ahol vagyunk. Áld meg a mi család tagjainkat. Áld meg a mi népünket. Adjál ébredést, Urunk, hogy sok-sok ember megtapasztalja személy szerint a te irgalmadat, a bűnbocsánatodat, és újjászülethessen. Ébredésért imádkozunk, szabadulásért minden gonosztól, tőled jövő tiszta látásért, tiszta igaz szóért, boldogságért, áldásért. Szent nevednek legyen dicsőség most és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, nekem olyan nagy megtiszteltetés és öröm volt, amikor szólt a lelkipásztor, hogy nem jönnék-e ide erre a délutánra, mert én nekem nagyon-nagyon a szívem közepe Kispest és Vekerletelep. És az itt élő embereknek a testi, lelki, szellemi egészsége. És ezt a nagy imádságot, vágyakozást a ti üdvösségetekért, én ezt örököltem is, mert édesapám itt volt Kispesten a középiskolákban vallástanító lelkész, egészen 45-ig, amikor a II. Világháború végén 45 évesen meghalt, és az édesanyám meg 36 évig volt védőnő. És ő rajtuk láttam, hogy az ő rá bízottakért milyen nagy-nagy szeretettel és felelősség érzettel gondoltak és dolgoztak. És azok, akik már kinőttek a kezükből, mert mondjuk már az iskolákat elvégezték, vagy a védőnő édesanyámnál, akik már megnőttek, ott is tovább tartott a kapcsolat a családokkal, és mikor egy-egy család vagy egy-egy személy bajba került, akkor együtt is imádkoztunk a szüleimmel azokért, akik bajba jutottak. És ugye elég kritikus időszakokat is átéltünk. Édesapám a II. Világháború végén meghalt, de édesanyám 36 évig volt védőnő, és bizony itt az háború utáni szegénység, még a háború alatt a bombázás, ami Vekerlét is érte, akkor utána a különböző izmusoknak a szolgaságában és rabságában, és sok-sok nehézség között, akkor a forradalomnak az idején, amikor voltak olyan védencei édesanyának, akik börtönbe kerültek, és együtt imádkoztunk, hogy jaj, csak ki ne végezzék, mert halálra voltak ítélve. Tehát ilyen események is hozzá kötöttek az itteni lakossághoz. És amikor én kikerültem a kórházból körzetbe, akkor olyan csodálatos volt az, hogy egy ismerős területre kerültem, ahol sokan még ismerték az édesanyámat, édesapámat, és tudtak olyasmiről is kérdezni, vagy beszélni velem, amikor nem nekem kellett indítani a beszélgetést, és őszintén lehetett válaszolni a kérdésekre. Most pedig az az örömöm, hogy a praxisomat átadhattam a fiamnak, aki éppen olyan felelősségteljesen és hitben hordozza imádságban az őrá bízottakat, mint ahogy a szüleimtől láttuk, és ahogy én is próbáltam. Nekem akkora örömöt okozott, amikor advent idején a szemben lévő iskolában, még én vagyok az iskolaorvos, és ide meghívtak a református templomba az adventi koncertre. És a templom zsúfolásig telve volt. Gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. És együtt zengett a dicséret és a dicsőségadás az Istennek. És énekeltek a tanárok, énekeltek a gyerekek, és énekeltek együtt a tanárok és gyerekek, és mindenki, aki ide bezsúfolódott, az része volt ennek az Isten dicsőítésnek. És olyan nagyon jó volt az az ige hirdetés is, amit kaptunk a lelkész úrtól, aki olyan egyszerűen mondta a karácsonyi történetben, és kérdezte meg a jelenlévőket, hogy vajon ti hogy is álltok? Ti beengednétek-e Jézust a szívetekbe, mint ahogy Betlehemben nem engedték csak az istálóba megszületni Jézust? Ti vajon beengeditek-e? Ez volt az egyik kérdés. A másik, ugye elment József és Mária, hogy beírassák magukat ott, ahol születtek, és hogy mi vajon, a mi nevünk föl van-e írva az életkönyvébe. Ez a két nagyon fontos, személyes kérdés hangzott el egy olyan állami iskolának az ünnepségén, ahol nem biztos, hogy valaha is hallott mindenki erről a nagyon fontos, örök életre szóló kérdésről. Tehát egy óriási nagy boldogság volt nekem az, és most pedig, hogy itt lehetett a körötökbe, ez megint egy olyan lehetőség, amikor megoszthatjuk a fontos dolgokban a véleményünket, és próbálhatunk az Istennek az akarata szerint az ő gazdagon kínált ajándékaiban részesülni. Mert hogy sokszor úgy az az érzésem, hogy mi összeszorítjuk a kezünket, néhány bóvli dologhoz ragaszkodunk, és ugyanakkor az Isten az örökkévaló, drága, jó ajándékokat akarja adni, és nincsen üres kezünk ahhoz, hogy átvegyük tőle. Tehát én azt szeretném, hogyha ez a délután abban segítene, hogy a számunkra előkészített ajándékokat megkaphassuk. Ennek a mai napnak a témáját én így kaptam meg, hogy kapcsolataink építése és megtartása. Tehát a kapcsolataink különféle mélységűek és terjedelműek. Itt most, amit én elmondtam a saját emlékeimről, azok egy településhez kötődő kapcsolatok. Kispest, azon belül is Vekerletele. És én azt gondolom, hogy amikor mi itt Kispest utcáin járunk, akkor talán nem is éljük mindig meg azt az örömöt, hogy itt vagyunk. És próbáljuk is meg ezt jobban megélni, hogy azok, akik mellettünk laknak, akikkel találkozunk az utcán, azok bizonyos fokig ránk vannak bízva, hogy közvetítsük feléjük az Istennek a szeretetét, az ő oltalmát. Tehát a lakóhely, a környék és ennek a településnek a jövője, hogy mi lesz itt választásokkal után is, ez mind-mind a mi felelősségünk. Tehát tartozunk egymásnak, hogy avval, hogy a jövőnket, a jelenünket, a bajainkat megosszuk és egymásnak segíteni tudjunk. Miben vagyunk mégis ilyen településen is, sokfélék vagyunk? Miben vagyunk egyformák, ami indíthat arra, hogy hasonlóan próbáljunk segíteni egymáshoz? Azt gondolom, ami minden emberben közös, az a szeretet utáni vágy. Mert hogy minket a jóságos Isten, amikor teremtett, az embert, amikor teremtette, szeretetből teremtett, és szeretetre teremtett. És minden ember akkor boldog, ha szeretetben van, és szeretetet tud továbbadni. Tehát ez a közös bennünk. És olyan nagyon nagy dolog volt az az Édenkertben, amikor az emberpár úgy élhetett, hogy az Isten szeretetének a melegében volt. A Biblia első lapjain olvassuk azt, hogy is történt a bűneset, és hogy lettünk kizárva az Édenkertből, és hogy az Isten mégis mennyire szeret minket, és hogy próbál ebbe a bűnbe esett, Édenből kikerült emberiségen segíteni. Milyen tervei voltak, és hogy valósította azt meg. Ugye, amikor az Isten törvényt ad az embernek, a 10 igét, annak az összefoglalása, bár az Ószövetségben is összefoglalják, de Jézus is összefoglalja nekünk, de mindenki el tudná mondani közülünk, hogy hogy is van. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat foglalja össze Jézus, amikor a farizeusok kísértik őt, hogy mi a legfontosabb parancsolat. És a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Olyan nagy dolog az, hogy az első parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, mert csak akkor lesz képes az ember szeretni az embertársát, mint magát, hogyha szereti az Istent, ha viszont szereti az Istent, hogyha úgy ismeri meg őt, mint aki mindenét odaadta azért, hogy mi, nekünk életünk, örök életünk legyen. A lábmosás után, amikor az Úr az utolsó vacsoránál a tanítványaihoz szól, miután már Júdás elment, hogy elárulja őt, és mindezt tudva az Úr mégis megmosta mindegyik tanítványának a lábát, mutatta, hogy is viszonylik ő a tanítványaihoz és az emberekhez, akkor azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. Tehát ugye összefoglalta a parancsolatokat, hogy szeresd az Urat, a te Istened, aztán, hogy szeresd embertársadat, mint magadat, de akkor új parancsolatot adott nekünk, ami pedig úgy szólt, ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És arról fogja megismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Egyszer egy néger prédikátortól hallottam ezt, hogy milyen fontos az, hogy Jézus új parancsolatot adott nekünk, és hogy kell nekünk szeretni az embertársainkat. És akkor mondott egy példát, hogy hát ezek a magyarok nagyon furcsa emberek, mert ő amikor tanult magyarul, akkor az angol tanárnő egyszer azt mondja, hogy jaj, én hülye. És akkor erre azt mondtam neki, hogy igenis tanárnő, és ezen megdöbbent. Tehát értjük, ugye, mi megszoktuk azt, hogy magunkra mindenféle rosszat mondunk, de hülye vagyok, elfelejtettem, de azt már, ha más mondaná ugyanezt, akkor azért nem vennénk ki. Tehát mi nem szeretjük magunkat eléggé, mert ugye magunkról sok minden rosszat el tudunk mondani, azt már viszont nem viseljük el, hogyha más kritizál minket. De csak arra, ha gondol az ember, hogy tényleg nem szeretik az emberek magukat, mert rászoknak például a dohányzásra. És mindenki tudja azt, hogy nincsen olyan ember, akinek ez ne ártana. Kinek ilyen bajt okoz, kinek azt, kinek előbb komoly bajt, kinek később, de mindenkinek rossz. Mégis annyira nem szeretik az emberek magukat, hogy rászoknak a dohányzásra, és rabjai lesznek ilyen dolgoknak. De egy csomó minden mással ártunk magunknak és a családunknak. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek az embertársaitokat, ahogyan én szerettelek titeket, akkor azt mondja ő, hogy olyan példánk van Jézus Krisztusban, aki a másik ember szeretetében annak az üdvösségére tesz meg mindent. Adja az életét is, Jézus Krisztus értünk, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Tehát amikor mi egymásra gondolunk, akkor egy ilyen nagyon felelősségteljes, nem majom szeretetre, hanem egy tartós, felelősségteljes, üdvösségre való szeretetre gondol Jézus. És amikor mi egy településnek a lakóira gondolunk, akkor valahogy így foglaljuk imádságba reggel és este ezt a települést, és a mi országunkat is, hogy ilyen felelősségteljesen legyen ébredés, az emberek rájöjjenek arra, hogy nincsen nekünk más reménységünk, mint a Jézus Krisztus, és az ő neve hatalmas, és a Jézus Krisztus nevében kérhetjük azt, hogy ébredés és élet legyen körülöttünk, és abban a boldog lehetőségben élhessünk. És tudjunk annak örülni, hogy az Isten ilyen közösségbe helyezett minket, hogy magyarok vagyunk. Most éppen hallottam a televízióban, hogy a magyar nyelvnek van az ünnepe. Nem tudom, hogy ki szokott rácsodálkozni arra, hogy hányféle szinonímával tudjuk kifejezni a menést, vagy pedig a futást, vagy hogy hogy esik az eső, csepereg, és a többi. Tehát olyan óriási szókincse van a magyar nyelvnek, és olyan sokféleképpen lehet kifejezni magunkat. És ez valami nagyon nagy, nagy kincs, amit nekünk meg kellene becsülni. És olyan testvéreink, barátaink, akik elkerültek Magyarországról, mindegy, hogy milyen módon, de vágyakoznak arra, hogy újra magyarul beszélhessenek. Engem rendszeresen felhív a jó barátnőm, aki kiment férjhez Amerikába. Most már a férje nem a férjével van, és amikor nagy bajban van, akkor inkább fölhív engem, mint hogy elmenjen egy ideggyógyászhoz, mert azt mondja, hogy ha ő egy kicsit beszélhet magyarul, és elmondhatja nekem a gondjait, akkor az felér egy pszichiátriai kezeléssel. Hú, vágya van, és szeretne beszélni magyarul. És ő neki ez egy, amit jól tud ő angolul, mert ő nyelvész volt, de mégis így tudja kifejezni magát, és így tudunk a telefonvonalban összekötetést kapni a mennyei atyával, és egymás mellett imádkozni együtt az atyához. Tehát a magyar nyelv is nagyon nagy dolog, aminek örülni kell. Ez a szép termővidék, és Vekerlének ez a gyönyörűsége, ami itt van. Élvezzétek, köszönjétek, áldjátok az Urat, hogy ilyen helyen lehettek. Én amikor elkerültem innen, akkor tehát tulajdonképpen csak 6 év volt, amikor elszakadtam Kispestről, mert utána ide kerültem dolgozni. Férjemnek a lakása Budán volt, a Móricz Zsigmond körtér közelében, de nekem minden alkalom, amikor kijöttem a munkahelyemre, az egy olyan öröm volt, mintha újra hazajönnék. Vekerlet csodálatosan szép, és az ember az Isten közelében érezheti magát. A másik közösség, aminek nagyon kell örülnünk, az a család. És arra gondoltam, hogy ha az ember nézi a televíziót, vagy nézi a környezetét, vagy beszélget az ismerősökkel, akkor megdöbben azon, hogy milyen feje tetejére fordított világban élünk. És én most azt szeretném, hogyha mindenki végig gondolná, és próbálná a maga köreiben, ahol teheti, ezt a feje tetejére fordított világot újra talpra állítani. Nézzük csak, hogy mire gondolok. Azt szokták mondani, könnyű az embernek is jó, hogyha szingli módra él, tehát olyan egyedülállóan, hogy nincsen férje, nincsen felesége, nincsenek gyerekei, se terhelő szülők, tehát szingli módra él. Vagy azt mondják, hogy az a szép, hogyha egy lány nagyon sovány, és akkor látjuk ezeket az anorexia, nervózás, csontvázakat az utcán is mindenfelé. Vagy azt mondják, hogy ha nincsen gyereked, akkor könnyebben élsz. És a gyerek ellen már az óvodában is tudják a gyerekek, hogy védekezni kell a gyerek ellen. Vagy azt mondják, hogy jobb megszabadulni azoktól, akik segítségre szorulnának. Vagy halálra szánják azokat, akik súlyos betegek, és lemondanak az ápolásról, és inkább tartják az eutanáziát követendő célnak. Vagy ha jól jársz, hogyha becsapod a gyerekedet, és ezt a gyönyörű, fajokban gazdag élővilágot, és az egész kozmoszt, azt mondod, hogy ez úgy véletlenül keletkezett. És szerencsétlen gyerekek ebbe a gondolatmenetben nőnek föl. És akkor azt mondod, hogy nem kéri senki számon tőled, hogy hogyan sáfárkodtál a rád bízottakkal. Amikor régi pácienseknek a szüleivel találkozom, és úgy kérdezem, hogy mi lett a gyerekeknek a sorsa, vannak-e unokái, akkor nagyon sok esetben teljesen elszomorodom. Mert úgy számolnak be, hogy igen, nagyon jól van, külföldön van, babysitter, vagy egy szállodában dolgozik, és mondom, unoka, hát nem nősült, vagy nem ment férjhez, hanem együtt él 5 éve evvel vagy avval, most már 33 éves, hát van még ideje, és hát gyerek szó sincs róla, és nincsen unokája, nincsen. És akkor úgy elszomorodom, hogy hova vezetnek ezek a feje tetejére állott hazugságok, amikkel ringatják az embereket. Jó az, ha valaki egyedül van. Amikor a Teremtő megteremtette ezt a világot, és benne az emberpár, akkor az volt az indítéka, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt, és akkor teremtette az asszonyt mellé. De hogyha olvasjuk a Prédikátor könyvében a 4. rész 9-től 12. versig, ott az arról szól, rövidítve, hogy fáradozásuknak szép eredménye van, tehát ha már ketten vannak, fáradozásuknak szép eredménye van, ha elesne, egyik felsegíti a másikat. Ha fázik az egyik, melegíti őt a másik. És védik egymást a támadásokkal szemben. A végén pedig azt írja, a hármas fonál nehezen szakad el. Nem szakad el egy hamar. Itt ugye a Prédikátor könyve negyedik része, és a Prédikátor könyvében ez a hármas fonálban a harmadik az Isten maga az Úr, aki erősíti az embereknek a kapcsolatát. És azért nem szakad el, hogyha ő erősíti a kapcsolatot. Ez egy olyan nagy ajándéka az Úrnak. És az is nagyon csodálatos, ahogy leírja az Ószövetségben a teremtés történetnek a részletesebb részét, a második fejezetben lévőt, hogyha olvassuk, hogy hogy is alakította, hogy is formálta Isten az asszonyt Ádám számára, hogy kivette az oldalbordáját, és abból formált egy teljesen hozzávaló. Na, milyen nagyon nagy dolog az, hogyha arra gondolunk, hogy ahogy minket eltervezett az Isten, mikor még nem is fogantunk meg, és ahogy formált minket édesanyánknak a méhében, az ő tervei szerint, ugyanígy formálja ki a mi párunkat is, ha az ő akarata szerint nekünk szánt valakit párul. És olyan nagyon fontos dolog az, hogy az ember ráfigyelve várja meg azt, akit az Isten az ő számára készített. És milyen bolond dolog az, hogyha bátorítják, mert sajnos ez is előfordul, szülők, a gyerekeket, hogy csak jól próbálgassák ki ezt is, azt is. Hát ki az, akinek nem a szűz, nem az érintetlen pár a vágya. És most gondoljuk el, ha egyenlő arányban születnek a férfiak és a nők, és ha ilyen össze-vissza életet élnek a házasságkötés előtt, akkor kinek jut tiszta pár? Tehát az a fontos, hogy az ember rábízza az életét az Istenre, és várja meg azt, akit ő az ő számára formált. És aki de azt tudja mondani, hogy igen, ez testemből való test, és csontomból való, és hogy hozzám illő, és hogy segítőtárs. Azt gondolom, hogy a párválasztásnál a gyerekeinket bátran neveljük úgy, hogy így erre számítsanak, és hűséges házastársi életre készüljenek. Én amíg dolgoztam a rendelőben, és így előfordult, hogy megbotlott kislánnyal kapcsolatban beszéltem a gyerekkel, és ott volt az édesanyja is, és láttam, hogy a gyerek érti, amit mondok, és megfogadná, és erre megszólal az édesanyja. Ugyan tessék hagyni, doktornő, ma már más világot élünk. És mit csinált? Berendezte a tetőtérben az egyik kis szobát, hogy nyugodtan éljen együtt egy fiúval, vagy a másik a sufnit rendezte be a gyerekeknek, és akkor meg volt sértődve, hogy nem tartották be az ő szabályait, nem védekeztek megfelelően. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy fontossága van annak is, hogy a nagyszülők és a szülők is úgy világosítsák fel a gyermekeket, hogy az Istennek a parancsa, hogy szeresd az Urat, te Istenedet és embertársadat, hogy ez élő, és ahogy nem változnak meg a fizika szabályai és törvényei, mert ha valamit lejtek, az leesik a gravitáció törvénye szerint, ugyanígy nem változik meg a biológiai felépítésünk sem, és a boldogsághoz vezető út sem változhat meg. És sok zsákutcát kikerülnének a gyermekeink, ifjaink, hogyha e szerint élnének. És ugye itt van még az is, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza, mikor kérdezik a megint kísérte Jézust, hogy de mit szólsz hozzá, hogy Mózes meg vállólevelet engedélyezett. Azt gondolom, hogy egy nagyon rossz beidegzés manapság az, hogy ha valami gond van a házasságban, akkor azt mondják, hogy akkor váljunk el. És ezt nagyon sok pszichológus ajánlja, nagyon sok jó barát, szomszéd, hogy ezt ne tűrd el, várjatok el. És közben pedig nem számolnak azzal, hogy a legjobb házasság se lehet tökéletes, mert hisz senki nem tökéletes. Most képzeljük el, ha két tökéletlen együtt van, hát az persze nem lesz, az se tökéletes. Aztán nem is beszélve arról, hogy azt mondják a nagyokosok, hogy az igazi szerelem, az a lángoló, amikor mindent jónak látok a másikban, az tart maximum 2 évig. És hogyha nincsen megalapozva igazi szeretettel, tartósan, olyannal, ami soha el nem múlik, akkor ahol számolni kell, hogy eljön az az idő, amikor meglátom a páromnak a hibáit is. Na most erre föl kell készülni, és ezeken nem az lesz a cél, hogy a páromat majd megjavítom, és úgy formálom, ahogy én akarnám őt látni, hanem az, hogy szeretetben tudjunk mégis egymást segíteni. Mert az egyiknek ehhez van több türelme vagy tehetség, a másiknak ahhoz, de semmiképpen nem jó az, hogyha egymást ítélgetjük. Nagyon szomorú tapasztalatom az, hogy sokszor hívő családokban is, például az asszony nem tartja elég hívőnek a férjét. És akkor ezen megy a vita, és egymásnak a javítása, vitatkozás ezeken a dolgokon, egészen addig, míg meg nem utálja a férje emiatt a feleséget, és el nem válnak. Tehát arra kell nagyon-nagyon ügyelnünk, hogy az a házastárs mindig érezze azt, hogy ő szereti a feleséget, és a feleség is, hogy a férje. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, ezt a Chapman könyvet, egymásra hangolva. A Harmad Kiadóban jelent meg, mindenkinek nagyon ajánlom, mert nem csak a házasságban élőknek, hanem akik gyereket nevelnek, vagy egyáltalában emberekhez viszonyulnak, tanárok vagy egyebek. Nagyon fontos tudni, hogy minden ember egyforma abban, hogy szeretetre vágyik. De nem mindenkinek egyforma a szeretet nyelve. Tehát nem mindenkit lehet például azzal bebiztosítani, hogy őt szeretem, hogy valami ajándékot adok neki, hogy nem tudom, virágot hozok a névnapjára, vagy egyebet. Nem mindenkinek ez a szeretet nyelve. És itt felsorol 5 dolgot, amit érdemes nekünk megjegyezni azért, és ajánlom, hogy vegyük meg ezt a könyvet, mert nagyon jó. Mert 5 fő szeretet nyelv van, és e szerint a házasság gondozó házaspár szerint, és Chapman azt mondja, hogy ezeknek a fő szeretett nyelveknek is vannak nyelvjárásai, tehát külön, és nekünk nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a mi szeretett nyelvünk, és mi a házastársunknak a szeretett nyelve, hogy tudom én azt bizonyítani, hogy szeretem őt, hogy érzi ő magát jól, és hogy érzem én magamat jól, ezzel jó tisztában lennünk. Ugyanis, hogyha az úgynevezett szeretett tankunk tele van, akkor sok mindent elviselünk egymástól, és sok minden helyes mederbe terelődik, és elromlott házasság csodálatos módon megjavulhat. És ezek olyan apróságok, amik talán nem is hiszi el az ember, hogy ilyen kicsiséggel is lehet valamit javítani. Azt mondja, elég sok embernek a szeretet nyelve az elismerő szó. Tehát most úgy gondoljuk, hogy nem csak házastársak, hanem gyereknevelésben is. Tehát van, aki akkor érzi magát jól és szeretve, ha időnként, megfelelő időben elismerő szót kap. Tehát például egy férfi, hogy milyen ügyesen csináltad ezt meg, milyen jól tájékozódsz, milyen vagy egyéb dolgokban, és egy feleség, hogyha megdicsérik azt, amit készített, akár takarításban, vagy valami újítás a lakásban, vagy valami étel, ami jól sikerült, és akkor az embernek megtelik a szeretet tankja, főleg, hogyha ez a nyelve, ez a szeretet nyelve. A másik nagyon fontos szeretet nyelv a minőségi idő. Hát azt hiszem, elég sok ember van, aki ezt a minőségi időt igényli attól, akit szeret. Arra gondoljunk, na, eszembe jut egy prédikáció, amit egy pszichiáter lelkész mondott, egy német ember, és azt mondta, hogy hát Németországban nagyon sok a válás, de azt mondja, úgy hallja, hogy Magyarországon is, és akkor elmondott egy német történetet. Tudva levő, hogy a német asszonyok nagyon csinosan terítenek, és nagyon akkurátusan készítik a reggelit is, nem úgy kapkodják be, mint sokszor mi magyarok. Na és ez a fiatal asszony elkészítette a férjének a reggelit. Még virágot is tett az asztalra, minden csoda szép, föl kell a férjem, elkészül a reggelihez, leül, veszi az újságot, leteríti az asztalra, eszi a reggelit, és közben olvassa az újságot. És a férje meg, és a felesége meg mondogat neki mindenfélét, de ő oda igen, ja, nem, és tovább olvas, befejezi az evést, és utána hopp, elmegy a munkahelyére. Hát ez az asszony teljesen le van forrázva, egész nap ezen dohog, hogy ő elkészítette a gyönyörű asztalt, egy szava nem volt a férjének ahhoz, hogy milyen jó. Rá se nézett, nem figyelte, amit mondott, elment. Olyan mérges és egyre mérgesebb, ez ugye nő, mint a lavinán az elinduló hógolyó. Úgyhogy mire este hazajön a férfi, ő mondaná a sok mindent, ami történt aznap vele. De az asszony nem figyel rá, most ő nem figyel. És a férje hiába akarja mondani, nem figyel rá a felesége. És így eljön az este, és nem tartják be azt, hogy le ne menjen a napati haragotokon, közeledne a férfi, az az, hogy elfordul, eltelik az éjszaka, következő nap újra nem tudnak kibékülni, így megy egyik nap a másikra, mind aztán a férfi elcsábul a munkatársától, és a végeválás. És egy ilyen apróságon, hogy nem tudnak egymásnak megbocsátani, amiatt, hogy nem figyeltek egymásra. És hány helyen van az, hogy szól a televízió, és ülnek, mindenki a televíziót nézi, hogy aztán a másiknak most bedagadt az arca, vagy fáj valamilyen, vagy mit csinál a gyerek, nézik a televíziót. Nincsen szemkontaktus, nincsen halló fül, ami meghallaná a másiknak a dolgát, eltelik a késő éjszakában, akkor már nem lehet már beszélgetni, mert mindenki hull a fáradt, van, aki már televízió előtt el is alszik. Tehát erre nagyon-nagyon kell vigyáznunk, hogy amikor a másikkal vagyunk, akkor figyeljük a szavát, figyeljük a mozdulatait, a rezdüléseit, és akkor az a másik érzi, hogy őt szeretik, hogy őt meghallgatják. Nem is kell mindig tanácsot adni, hogyha valami problémát ad elő a másik, mert lehet, hogy megoldódik benne, ha elmondhatja. Tehát erre nagyon-nagyon fontos ügyelni, és így a gyerekeinkkel kapcsolatban is. Nem elég azt megkérdezni, na mi volt az iskolában, de a gyerek látja, hogy már nem is figyelünk rá, hogy ő mit mond. Tehát nagyon fontos, hogy figyelni rá. Majd ajánlom, hogy figyeljétek meg a gyerekeket, hogy valamit szóltok, nekik, és akkor utána ő válaszol, és figyelni nagyon, hogy még nézed-e, hogy hallgatod-e. És akkor olyan megnyugodott, hogyha látja, hogy még mindig ráfigyelsz. Nem csak úgy futólag oda pillantottál, hanem tényleg kíváncsi vagy rá, hogy mi is volt vele. Sokszor akarunk mi adni a gyerekeinknek valami nagy ajándékot, valami olyan maradandót, például keresztelőre, konfirmációra, hát valami arany dolgot veszünk neki, hogy az majd megmaradjon. Most nem olyan régen volt, hogy a fiamiknál betörtek, és a gyerekeknek minden ilyen maradandó ajándékát, és minden aranyholmit és mindent elvittek. Ezek nem maradandóak, de hogyha az ember mostanában visszaemlékszik a gyerekkoruk, a még kisebb korukra, akkor egy-egy emlék, amit együtt töltöttünk az úgynevezett nagymamás héten, amit meséltünk, azokat elmondják. És hogy ez nekik milyen jó volt, milyen érdekeset mesélt a nagyapa, akkor is azt is mondjuk tudják, hogy mit, és hogy ezek tényleg megmaradnak az emberben. Tehát ez a szemkontaktus, az odafigyelés, ez a minőségi idő, amit együtt töltünk, ez egy óriási dolog, és nagyon sok embernek ez az egyedüli szeretett tank töltő lehetőség. Aztán az ajándékozás. Van, akinek nagyon fontos az, hogy kapjon valamit. Lehet az egy egyszál virág, vagy nem az értéke a fontos, csak hogy megfelelő időben, el nem felejtkezve arról a névnapról, de valamit kapjon. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán van olyan ember, akinek a szívességek. Az, hogy segít-e a férjem, legalább valamiben. Vagy hogy az a feleség tényleg úgy várja-e, hogy mire megszokott jönni, addigra már meleg az étel, vagy nagyon hamarosan kész van, vagy be van ágyazva, vagy egyéb ilyen dolgok. Tehát van, akinek a szívességek hiánya okozza az, hogy kiürül a szeretet tankja, és akkor türelmetlen lesz, nem szívesen van otthon, és legjobb úton vannak a válás felé. Ugye amikor Jézus azt mondja a lábmosásnál, hogy példát mutatok nektek, hogy amit én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Vannak olyan gyülekezetek, ahol gyakorolják is az úrvacsora osztás mellett a lábmosást. És az ötödik nagy nyelv a testi érintés. Na most itt nem kell mindjárt a szexualitásra gondolni, ez is beletartozik, de a testi érintésbe, ha egy gyermeket megérint az ember, megsimogatja, akkor lehet, hogy minden félelme elszáll, és érzi azt, hogy kihez tartozik. Amikor az asszonyok viszik Jézushoz a gyermekeiket, hogy megérintse őket, akkor azt tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos, az Jézusnak az áldása. A szeretete áradt akkor a gyerekek felé. És ugyanígy, ahogy együtt van a család, vagy a férj, hogyha megérinti szeretettel a másikat, ez egy óriási dolog. Aztán van, akinek két nyelve is van, hogy ezt is szereti, azt is, de általában egyik az a fő, amit nagyon be kell töltenünk, és figyelnünk kell ezekre. Tehát még egyszer elismételve az elismerő szavak, a minőségi idő, amit együtt töltünk, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. És ha ezeket az ember gyakorolja, akkor megérti azt, hogy miért is mondja azt Jézus, hogy miért parancs ez, hogy szeressétek az Urat teljes szívetekből, lelketekből és embertársadat, mint magadat. Tehát ezt lehet parancsolni, igen, erre lehet törekedni, ezt programra kell tűzni, és ahogy a növényeinket rendszeresen kezeljük, locsoljuk, és ahogy a házi állatainkat etetjük. Hát hogy ne kellene gondoznunk a családi együttérzést, a gyerekek ellátását, a házastársat, az öregeinket. Tehát az is ápolásra szorul, a kapcsolataink ápolásra szorulnak. De a tágabb kapcsolataink, a barátság is. Hogyha egy kapcsolatot nem ápolunk, az csökkenni fog. Tehát olyan nincs, hogy marad. Tehát ha ápoljuk, akkor növekszik, hogyha elhanyagoljuk, akkor pedig csökken. És ez egy olyan nagy lehetőség, amikor növekedhet a szeretet. Ugyanez vonatkozik a gyülekezeti tagokra is, hogy ne érezze magát senki se elhagyatottnak, vagy nem szeretetnek a gyülekezetben, hanem aki arra szorul, hogy valami adományt kapjon, mert szegény, vagy nincsen betevő falatja, akkor azt kaphassa meg. És aki pedig egy jó szóra, vagy hogy emlékezzenek rá, akkor azt tudjuk neki odaadni. És azt mondja az ige, hogy az istenfélőkben gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. És ez olyan nagy dolog, hogy mi megbízhatunk az Isten szeretetébe, és az ő szeretetéből kaphatunk arra, abból a forrásból, kaphatunk arra, hogy tenger lehessen körülöttünk a szeretet tengere. És akkor együtt dicsérhetik az ifjak, a lányokkal, az öregek, a fiatalokkal együtt, dicsérhetjük az Úr nevét, ahogy ez a 148. Zsoltárban van. És még egy igét ide kiírtam a Galáciabeli levélből, a 6. rész 7. versét. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Adjon nekünk az Úr világos látást, erőt, szeretetet ahhoz, hogy magunk körül az ő jó illatát, az ő szeretetét terjeszthessük. És akkor most arra kérek mindenkit, hogy akinek esetleg kérdése van, vagy hozzátennivalója, vagy ellenvéleménye, hogy akkor az legyen szíves mondani. Ide jövök.